A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti önöket a szerkesztő, Csúth Judit. Sorozatunk házigazdája, szakértője pedig Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri több mint 10 éve tart előadásokat a pszichológia, a teológia, a mentálhigiéné és a szociálpszichológia témakörében. Egy ideje a Budai Millenáris ad otthont előadásainak keddesténként, ahol az ember egyfajta útmutatást kaphat a mindennapok ügyes-bajos dolgait illetően. Ez a célja a Magyar Katolikus Rádió Teljességre hangolva című műsorának is, hogy a keddi alkalmakhoz kapcsolódva megpróbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni, hogy hétköznapi nyelven közérthetően beszéljünk örömeinkről és gondjainkról egyaránt. Műsorunk üzenetrögzítős telefonszáma 061-255-3388. E-mail címünk pedig pálferikukac@katradio.hu. Történeteket, élményeket, véleményeket várunk. Hívjanak minket, írjanak nekünk. Az ismétlés a tudás anyja, ezt a mondást az ember már egészen kisgyerekkorában megtanulja, és jó esetben alkalmazza is az élete során, és ez ugyanígy igaz Pál Feri előadásainak eseteiben is, hiszen szinte minden előadás egy kis ismétléssel, egy kis összegzéssel kezdődik, ami nyilván nem véletlen, hiszen az a témakör, amelyet most ezen a tavaszon körbejárnak, ahhoz ez szinte nélkülözhetetlen. Jól mondom?
Nagyon is így gondolom magam is, mert a sémák, amikről most szó esik, tulajdonképpen olyan az életünket negatív módon befolyásoló, belénk égett adottságaink szinte már, amelyek ellehetetlenítik azt, hogy megelégedettem vagy boldogan tudjunk élni, és ráadásul nem csak az önmagunkkal való kapcsolatunkat akadályozzák, hanem mindenféle emberi, közösségi kapcsolatainkat is befolyásolják. És hogy ha már az ismétlésnél vagyunk, akkor érdemes mondani, hogy azért hatnak ránk olyan nagyon, mert nem egyszerűen csak negatív gondolatok ezek, vagy nem egyszerűen csak rossz érzések, hanem a sémák, amelyekről mi most beszélünk, egyaránt tartalmaznak érzéseket, már pedig negatív érzéseket, ezekhez kapcsolódó negatív gondolatokat, azután ezekből születő testi érzéseket és érzeteket, és ráadásul bekapcsolják még az emlékeinket is. És nyilván milyen emlékeket? Azokat az emlékeket, amelyek egyre mélyebbre tudnak bennünket rántani, és aztán magunk se igazán értjük, hogy mi az, amitől nem vagyunk jól. Miért nem működnek a kapcsolataink?
Vagy ahogy az egyik kulcsmondata hangzott az egyik előadásodnak, hogy nagyon sok olyan ember van, akitől azt a mondatot hallani, hogy ami boldog volt az életemben, az nem volt tartós, ami pedig tartós volt, az nem tartott sokáig.
Igen, például, hogyha arról a sémáról beszélünk, ami az elhagyatottság, instabilitás nevet viseli, akkor nagyon könnyen megtörténhet az, hogy valaki leél egy olyan életutat, hogy miután kora gyerekkorában, vagy gyerekkorában, akár a magzati kortól kezdve, olyan életesemények és olyan élményei és átélései voltak, hogy akik számára fontosak, nincsenek stabilan, szilárdan jelen az életében. Valami miatt elhagyják őt, valami miatt elérhetetlenek, elmennek. Márpedig ilyesmi sokakkal elő tud fordulni, hiszen képzeljünk el egy édesanyát, aki nagyon szereti a gyerekét, de depressziós lesz a szülés után. Nem tud úgy ott lenni a pici csecsemőjével, ahogyan a csecsemőnek szüksége lenne rá. Vagy képzeljünk el egy olyan gazdasági, szociális helyzetet, ahol nagyon gyorsan vissza kell mennie az édesanyának dolgozni. Nagyon szereti a gyerekét, de nagyon korán beadja a bölcsődébe, ezért a gyerek nagyon könnyen egy olyan élményt él át, hogy az édesanyám a számomra fontos személy vagy személyek nem elérhetők, instabilan vannak csak jelen, néha vannak, néha nem, ráadásul nincs a kezemben, hogy mikor legyenek ott és mikor nem. Tehát könnyen kialakul ez a séma, amit így hívunk, hogy elhagyatottság, instabilitás. Képzeljük el, hogy valakinek ez a sémája nagyon aktív. Akkor ő például az első párválasztásában, mert a séma kifejti a hatását az életében, milyen férfibe fog beleszeretni, képzeljük el, hogy most ő egy nő, egy olyan férfibe, aki nem megbízható, aki nem köteleződik el mellette, aki nagyon is hajlamos arra, hogy erkölcsileg ne álljon a társa mellé. Ilyenkor mi történik? Az, hogy ez a sémája még jobban megerősödik, és azt mondja ez a fiatal nő, hát tessék, tudtam mindig is, hogy az élet ilyen, hogy senkibe se lehet bízni, hogy a számomra fontos személyek nem megbízhatók, és bármikor ott hagynak, és megcsalnak engem. És szép lassan kialakul ehhez egy egész életfilozófia is. Megrázó, mikor nők arról beszélnek, hogy a férjem már akkor megcsalt, amikor én áldott állapotban voltam, a közben is megcsalt, hogy jegyesek voltunk, az első néhány életévben is megcsalt, ilyen megtörténik nem egyszer, nem kétszer. Itt van akkor egy fiatal nő, aki mondjuk 30-35 évesen azt mondja, hogy nem akarok többet egy olyan férfivel lenni, aki nem köteleződik el, se erkölcsileg, se a személyem iránt nem köteleződik el, és akkor megpróbál egyedül élni. De nem gyógyul meg, vagy nem gyógyul ki a séma adta világából, továbbra is azt gondolja, egyre elmélyültebben, hogy az emberek megbízhatatlanok. És azt mondja, ó, akkor inkább nem érdemes kötődni, akkor nem érdemes senkihez se tartozni, mert talán ilyen nincs is, hiszen az emberek nem megbízhatók, nem kiszámíthatók, és bármikor történhet valami negatív fordulat. Tulajdonképpen még mindig a séma logikája alapján van, de most nem belement a sémába, hanem igyekszik egy olyan életállapotot választani, amivel elkerüli a sémát, illetve a séma által könnyen megjelenő élethelyzeteket, vagy azután azt követő csalódásokat. Eltelik 10 év így, és azt mondja, hogy talán újra próbálhatnám, hát csak most így éljem le az életem, hát még csak 40 éves vagyok. És akkor újból szerelembe esik, esetleg újból köt egy házasságot, amennyiben ez lehetséges, esetleg polgárilag lehetséges is, és jön egy harmadik lépés, amikor elkezdi ezt a férfit görcsös kézzel szorítani, mert azt mondja, téged már nem veszthetlek el. Nekem nagyon sok rossz élményem volt, én tudom, milyen az, mikor megcsalják az embert, mikor elhagyják az embert, én tudom, milyen, amikor át kell élnem azt, hogy semmi se biztos, és akkor lesz egy szorító ölelés ebben a nőben, amit azután a férfi nyilván akár mennyire is szereti a nőt, előbb-utóbb azt mondja, hogy ez nekem sok, és akkor ott lesz egy 45 éves nő, néhány gyerekkel, és nem érti az életét, és nem érti, hogy miért van az, hogy valahogy semmi se jó, vagy semmi se működik.
Pedig megvan a lehetősége mindenkinek a változásra, a változtatásra, és ez az úgynevezett sématerápia, ez ebben segíthet. Ám ez olyan, mint egy orvosi szakkifejezés, mintha egy orvosi beavatkozásról beszélnénk.
Hagyjuk is ezt a kifejezést. Tulajdonképpen nincsen szükségünk rá ahhoz, hogy beszélgessünk, ahhoz, hogy jelenségekről, életutakról, meg a lehetőségeinkről beszéljünk, nincs szükségünk erre a szóra, egy picit talán ijesztő is. Egyszerűen csak azért volt érdemes megnevezni, hogy ha van olyan hallgató, akit elmélyültebben is érdekel ennek a tudományos háttere, akkor ő utána tudjon bogarászni, utána tudjon nézni, van már magyar nyelvű szakirodalma is.
Tehát akkor tulajdonképpen a keddesti beszélgetések a Millenárison arról szólnak, hogy a gyerekkorunkból megmaradt sérülések vagy rossz emlékek hogyan tudják negatívan befolyásolni a mindennapjainkat, és mi hogyan tudunk ezen változtatni.
Pontosan erről szól, és hogy a sémákkal való foglalkozás, az ezen való gondolkodás azért lehet hasznos nekünk, mert olyan emberek számára is segítséget nyújt, akik valahogy tartósan nincsenek élnek jól. Akik valahogy, ha az életükre gondolnak, úgy érzik, hogy valahogy semmi se jött nekem össze. Vagy olyan rövid ideig voltam csak boldog. Vagy nem értem, mi történik velem. Tehát, ha szabad ezt így mondanom, egy jó szándék vezet bennünket ebben a műsorban, hogy olyan okhoz is tudjunk szólni, és olyan okat is el tudjunk érni, akik valahogy értetlenül állnak az élettörténetük előtt, és szeretnének kapaszkodókat találni.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Hogyan alakulnak ki bennünk azok a rossz emlékek, amikre felépülnek később ezek a sémák, amik úgy vannak kihatással később az életünkre, hogy sokszor nem is tudunk róla?
Igen, hogyha egyetlen mondatban kéne összefoglalni, ezt is meg tudjuk tenni, akkor azt mondhatnánk, hogy a sémák a gyerekkorban betöltetlen alapvető érzelmi, fizikai szükségleteinkből alakulnak ki. És aztán ezt, ha megpróbáljuk egy picit kibontani, talán érdemes megnevezni, hogy mit is gondolunk itt alapvető érzelmi, fizikai, gyerekkori szükségletnek, akkor 5 csoportra találunk. Az első, egy alapvető szükségletünk a biztonságos kötődésre. Ez nyilván alapvetően jelenti az anyukánkat, apukánkat, családi rendszert, amihez tudunk tartozni, biztonságot, gondoskodást, elfogadást, megértést. Ez az első. A másik alapvető szükséglet csoportunk, ez a szabadság után, a rátermettség után, az önmagunk olyan benyomása utáni szükségletünk, hogy jó, hogy vagyunk, hogy alkalmasak vagyunk az életre, és hogy a kapcsolatainkból kapunk elégséges visszajelzést arra, hogy ügyes vagy, hogy rátermett vagy, hogy meg tudod csinálni, hogy erre alkalmas leszel. Ez a második csoport. Nyilván ahhoz, hogy én valamire rátermett és alkalmas legyek, szabadságra is szükségem van, valamennyi autonómiára, hogy ez ki tudjon fejlődni, és tényleg az én szabad cselekvésem legyen. A harmadik csoport, mindegyikünknek vannak jogos igényei, fizikai szükségleteink, érzelmi szükségleteink, sokféle szükségletünk van, és a harmadik csoport arról szól, hogy szabad legyen ezeket kifejezni. Hogy mondhassam, hogy én fáradt vagyok, vagy mondhassam, hogy enni szeretnék, és hogy a szüleink, vagy a számunkra fontos személyek, ami érzelmi, fizikai szükségleteinket elismerjék, elfogadják, hogy ezek vannak, és nem mindig elutasításban részesüljünk ezekkel kapcsolatban, vagy pedig ne bélyegezzék meg azt, ahogyan mi kifejezzük. Hiszen egy pici gyerek nem tudja nagyon sokféleképpen és nagyon árnyalt módon kifejezni a szükségleteit. Például sír. A sírással fejezi ki. Ezért, hogyha az édesapa, vagy a nagymami, a nagypapa a sírással tud valamit kezdeni. És nem csak az az egyetlen stratégiája, hogy hagyom sírni, majd elfárad a nagy sírásba, akkor megtanuljuk azt is, hogy a szükségleteink jók és értékes dolgok, ki is szabad őket fejezni életkornak megfelelő módon, és ráadásul arra reakció is érkezik. Ez a harmadik csoport. Akkor a negyedik csoport a spontaneitás és a játék utáni igényünk. Egy gyereknek létszükséglet az, hogy játszhasson. És hihetetlen nagy segítség az, amikor jön valaki, és mondjuk tehermentesíti az édesanyát, és egyszerűen csak játszik a gyerekkel. És milyen nagy dolog, hogyha a gyereknek tesói vannak. És nem az édesanyára vagy az apukára hárul minden együtt játszás, hanem a tesók egész spontán és természetes módon játszanak együtt, és ráadásul a játékban ők maguk találják ki az új és új játékokat, új szabályokat ötlenek ki. Tehát ez a spontaneitás és a játék utáni igény és szükséglet. És aztán az ötödik, a reális keretek és a kontroll iránti igényünk és szükségletünk. Nyilván sokféleképpen lehet kontrollt és keretet szabni egy gyerek számára, de ahol ez nem történik meg, nagyon érdekes módon ez is sérüléshez vezet.
4 módja van annak, hogy különféle sémák kialakuljanak. Mi ez a négy?
Ó, most elkezdtem együttérző lenni a hallgatókkal. Most mondtunk 5 pontot, most kapnak 4 pontot, de talán ezt a 4 pontot még be lehet fogadni, aztán úgyis majd visszatérünk még rá, meg próbálunk példákat is hozni. Tulajdonképpen egyszerűen meg is jegyezhető. Az első, amikor konkrétan is kifejezett módon bántanak bennünket. A bántalmazásnak 3 nagyon fő formája van. Az egyik a fizikai bántalmazás. A másik az érzelmi bántalmazás, és a harmadik a szóbeli bántalmazás, és az érzelmi bántalmazáshoz lehet, hogy nem is ide kéne sorolnunk, de mindesetre a szexuális bántalmazást is, fizikai, érzelmi bántalmazás. Tehát ha valakit túl sokat vernek, vagy egyáltalán vernek, ha valakit szexuálisan bántalmaznak, és ha valakit szavakkal bántalmaznak. Mind a 3 nagyon megbetegítő tud lenni, és nagyon könnyen kialakít sémákat. Ez az első, tehát a konkrét bántalmazás. A második, amikor valamiből nagyon keveset kapunk, pedig többre lenne szükségünk. Nem játszik velünk senki. Nem kapunk határozott korlátokat. Nem mondják meg, nem kapunk tanácsot. Tehát a második csoport, amikor valamiből túl kevés van. Természetesen akár ez a fizikai szükségletek kielégítésére is vonatkozhat. A harmadik, már ebből ki is található, akkor valamiből túl sok van. Hogy ne volna ez lehetséges, hogy valamiből túl sok van? Például, mikor egy gyereket elkényeztetünk, akkor ő ott valamiből túl sokat kap. Hogyha valakinek például ma ez jobban megtörténik, mint régebben, túl nagy szabadságot adnak, de nem adnak hozzá jó kapaszkodókat, vagy nem kap instrukciókat, hogy mit kezdjen ezzel a szabadsággal. Egy gyerek nem biztos, hogy tud mit kezdeni a szabadsággal. Tehát például szabadságból is lehet túl sokat adni. Ételből, italból is lehet túl sokat adni. Tulajdonképpen mindenből lehet túl sokat adni. Ez a harmadik. És a negyedik, ez talán a legcifrább vagy faramucibb, amikor van valami, ami egy árnyaltabb, összetettebb értéke az életnek, és abból csak az egyik felét kapjuk. Mondok erre egy példát. Nagyon fontos az, hogy képesek legyünk megvédeni magunkat. Adott esetben, hogy képesek legyünk küzdeni, vagy harcolni magunkért, kiállni magunkért. A szónak jó értelmében képesek legyünk a fizikai erőnket is valami jó cél szolgálatába állítani. De ez csak egy része valami értéknek, mert a másik része, hogy képesek vagyunk engedni. Hogy képesek vagyunk együttérzőnek lenni valakivel, képesek vagyunk a szükségleteinket késleltetni, képesek vagyunk lemondani saját igényeinkről, szükségleteinkről valaki másnak a javára. Most képzeljük el azt, hogy egy gyereket csak arra tanítanak meg, kimondva kimondatlanul is, hogy mindig harcoljon az igazáért, hogy ő mindig képviselje magát, hogy az óvodában mindig úgy legyen, ahogy ő akarja, mert különben eltipornak téged, fiam. Valamiből csak a felét kapja. De lehet, hogy keresztény vagy katolikus körben inkább a másik a gyakoribb, hogy egyáltalán nem tanítanak meg valakit kiállni magáért, hanem mindig azt tanítják neki, hogy hogyan kell lemondani.
Most kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy ezek a sémák, amik problémákat okozhatnak nekünk később, hogyan alakulnak ki. És a következő nagyobb témakör, az pedig az, hogy hogyan ismerjük fel, hogy egy ilyen dologgal, egy ilyen problémával állunk szembe. Úgyhogy van nekünk egy bejátszásunk, amiben már olyan emberek szólalnak meg, akik talán kezdik látni, hogy problémájuk van.
Én így a munkahelyi szituációban kicsit áldozatnak érzem magamat, de mondjuk ez így köszönhető szerintem annak, hogy eléggé túlhajszolt a munkahelyem, tehát túlhajszolt vagyok, és elég sok a tennivaló, és akkor így néha úgy érzem, hogy egyre többet és többet tesznek rám, és így nincs belőle kiút, úgyhogy így igazából ezen próbálok így dolgozni, hogy megfelelően kommunikáljam magamat, és hogy így a konfliktusokat megpróbáljam megfelelően kezelni, de így a munkahelyemen most így áldozatnak érzem magam.
Az vagyok, igen, párkapcsolatomban teszem így magam, nem tudom, hogy ez egy régi séma, vagy egy új séma, de a párkapcsolatomban gyakran alakítom úgy, hogy az legyek.
Ezek szerint a séma bárhol ott lehet velünk, nem csak a magánéletünkben, de a munkahelyünkön is.
Tulajdonképpen egy egész életen keresztül viseljük őket, mindaddig, amíg talán el nem kezdünk meggyógyulni belőle, és rá nem látunk, hogy mit is tesz velünk a séma, és elkezdünk tudni mi magunk is valamit kezdeni már a sémáinkkal. Hogyne? Tehát párkapcsolatban, munkahelyen tulajdonképpen bármikor aktívvá válhatnak ezek a sémák, és azt is mondhatjuk, hogy annál sebzettebb vagy sérültebb vagyok, minél gyakrabban aktiválódik a séma, és a séma által kiváltott negatív érzések, rossz hangulatok, negatív gondolatok, a negatív emlékképek, rossz fizikai állapot minél gyakrabban aktiválódik, minél hosszabb ideig tart ez a negatív érzelmi, fizikai, gondolati állapot, és minél lassabban cseng le, annál inkább gyaníthatom azt, hogy érintett vagyok valamelyik sémában, és hogy ez nem hagy engem rendesen élni.
Itt a bejátszásban az áldozat szó hangzott el.
Tulajdonképpen egy szerepnek mondhatnánk ezt, egy áldozat szerepről beszélhetünk, ez pedig a bizalmatlanság visszaélés sémában gyakorta jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki az élet története során, ahogyan erről beszéltünk az adásnak az elején, valahogy úgy sebződik meg, hogy azt éli meg, hogy vele visszaéltek, hogy bántalmazták őt, hogy áldozattá lett, tehetetlenül, kiszolgáltatottan kellett lennie gyerekkorban, csecsemőkorban, akár serdülőkorban bizonyos élethelyzetekben, akkor nagyon könnyen kialakul ez a séma, és ez azt fogja jelenteni például, hogy az illető egy olyan munkahelyi helyzetben, ahogyan erről szó volt, de most nem őróla szeretnék beszélni, hiszen az ő életét nem ismerem, csak a bejátszáshoz kapcsolódni, hogy amikor egy nyomasztó, nehéz teher kerül rá, mert túl sok munkát adnak neki, akkor ő belőle az a természetes szabadság, vagy az a természetes cselekvő képesség, az a kreativitás, az az asszertivitás, ahogyan ki tud magáért állni, vagy meg tudja magát védeni, úgy, hogy nem kell harcolnia, vagy nem kell rá támadnia a főnökére. Tehát, hogy nem teszi tönkre vele a kapcsolatot, vagy a helyzetet, ahogyan magát megvédi, ez nincsen adva. Tehát külön ki kellene dolgoznia azt, hogy egy ilyen munkahelyi nyomás alatt ő hogyan képes saját magát megvédeni, és hogyan képes saját magáért kiállni, mégpedig olyan formában, hogy az lehetőség szerint ne lehetetlenítse őt el a munkahelyén. Mert ugye, hogyha valaki csak úgy tud kiállni magáért, hogy leordít mindenkit maga körül, akkor az hosszú távon ugyanúgy nem fogja őt segíteni, illetve azt is mondhatnánk, hogy például a leordítása másoknak annyit jelent, hogy nem gyógyultam ki a séma logikájából, hanem az történt, hogy túl kompenzáltam a sémámat, most akkor nem áldozat vagyok, hanem agresszor vagyok, most akkor egy szerepet váltottam, és ezzel a szerepváltással igaz ugyan, hogy meg tudom magam védeni, de a kapcsolataimat teszem tönkre.
Ahhoz azonban, hogy egy problémát meg tudjunk oldani, ahhoz elsősorban a felismerés szükséges, hogy problémánk van, hogy pontosan lássuk, hogy milyen problémával állunk szembe. Ha nagyon röviden kéne összefoglalni, akkor mik a felismerésnek a legfontosabb tényezői? Hogyan juthatunk el odáig, hogy igazán rálássunk a problémánkra?
Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és megválaszolni még könnyebben lehet, megvalósításhoz azonban valóban egy elkötelezett munkára van szükség. Nem szoktuk ingyen megkapni. Azért, mert a sémáink által elképzelt világot reálisnak tartjuk. Azt gondoljuk, hogy a világ olyan, amilyenben mi a séma által azt megtanultuk látni. És tulajdonképpen olyan értelemben igazunk is van, hogy amikor egy séma kialakult, képzeljünk el mondjuk akkor egy gyereket, akit állandóan bántalmaznak, mondjuk fizikailag is bántalmaznak, és szavakkal is bántalmaznak. Hát nem, de reális az a világlátása, gyerekkorban, mikor az egész világunk nagyjából a család világára szűkül, főleg egészen pici korban, a világ egyenlő a család. Hát persze, hogy ő neki az lesz a benyomása, hogy a világ egy nagyon fenyegető hely, ahol bármikor bármi rossz megtörténhet velünk, ahol kiszolgáltatottak vagyunk, és nem tudjuk magunkat megvédeni. Tehát amikor a séma kialakul, akkor az, ahogyan látjuk a világot és értelmezzük a világot, az tulajdonképpen reális. A problémánk az, hogy a világ ennél sokkal több, mi azonban visszük a sémánkat, a séma által elképzelt világot, és ott is olyannak tartjuk a világot, ahol az sokkal több ennél. Tehát például ott vagyok a munkahelyem, és most is azt gondolom, hogy a munkahelyemen is csak az történik velem, mint történt, mikor gyerek voltam. Lehet, hogy erre nem gondolok, de ha végigvinném a gondolkozást, az emlékezést, akkor ezt mondanám, miközben sokkal több lehetőségem van. Tehát a kérdésed ugye így hangzott, hogy na de hogy ismerem föl? Az első lépés tulajdonképpen az, hogy merjem megkérdőjelezni azt, ahogyan a világot látom. Hogy merjek kérdőjeleket tenni amellé, ahogyan magamat látom. Például van egy fiatalember, valahogy nem nagyon talál állást, x-edik interjún van túl, és nem sikerül önmagát jól képviselnie. És mit fog magáról gondolni könnyűszerrel? Azt fogja gondolni magáról, hogy béna vagyok, lehetetlen alak vagyok, szerencsétlen vagyok, alkalmatlan vagyok az életre. Miközben ő nyilván nagyon sok minden roppantúl tehetséges. Ezért például lehet olyat csinálni, hogy ha rájövök, hogy én hogyan látom egyoldalúan az életet, vagy egyoldalúan magamat, hogy veszek egy papírt, és az ezzel ellentétes gondolataimat elkezdem fölírni a világról, vagy magamról. Vagyis megpróbálom összeszedni azokat a gondolatokat, amelyek ellent mondanak a séma logikájának. Lehet, hogy ez nem is könnyű, ilyenkor sokat segíthet egy-két jó barát, vagy egy közösség.
Életünk negatív sémáiról és azok megoldásáról beszélgettünk teljességre hangolva. Pál Feri előadásait személyesen is felkereshetik kedden esténként a Millenárison, vagy visszamenőleg meghallgathatják a világhálón a pálferi.hu oldalon. Következő adásunk a keddi alkalmakhoz kapcsolódva továbbra is a sémákról és azok megoldásáról szól majd. Addig is várjuk történeteiket, észrevételeiket elérhetőségeinken. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a technikus Biksa Levente és a felelős szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is búcsúzik.
A sorozat gazdája Pál Feri.
És a műsor szerkesztője Csút Judit.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben, tehát hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.
Teljességre hangolva. Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.